Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatóinkat az Inter Arma Caritas 12. évfolyamának 523. adását hallják. A felelős szerkesztő Fodor Endre vagyok, először már is ismertettem adásunk tartalmát. Most értünk meg arra, hogy a Szentlélek eljövetele is megjelenjék itt a minisztériumban. Ezt Berta Tibor dandártábornoktól, katolikus tábori püspöktől hallják majd, hiszen pünkösdi ökumenikus áhítatot tartottak a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületében.
Tedd könnyebbé, élőbbé, szárnyalóvá hitemet az értelem ajándékával.
Képesnek kell lennünk minden kihívásra választ adni, emelte ki a Honvédelem napja alkalmából Budapesten a Budai Várban elmondott beszédében Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A honvédségi hírekben hallanak erről.
Nem lehetnek kétségeink, komoly erőfeszítéseket kell még tennünk, hogy felkészüljünk mindenre, amilyen háborús időkben előadódhat.
Folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Nem messze az egyik utca vége felé, egy nagy házba vittek azzal, hogy misézzem szegény embereinknek, mert már többször üzentek nekem, de üzenetüket sohasem kaptam meg. Amikor befejeztem a szentmisét, feloldozást adtam, lementem a pincébe, és megkérdeztem, hogy nem akarnak-e ott is szentmisét, de hogy nem. Volt a felelet. Alig kezdtem el a misét, felhangzott a kiabálás. Itt vannak az oroszok.
És következzenek a részletek. Most értünk meg arra, hogy a Szentlélek eljövetele is megjelenjék itt a minisztériumban, mondta Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, hiszen pünkösdi ökumenikus áhítatot tartottak a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai épületében május 17-én. Az összeállításban megszólal továbbá Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök is.
Ez a legelső olyan áhítatunk, amit ugye pünkösd előtt tartunk. Biztos át kell majd gondolnunk az életünket. Azért szerettük volna egy picit, hogy a harmadik legnagyobb vagy legismertebb ünnepünkön is tartsunk egy áhítatot előtte, hogy ezzel is egy picit elmélyítsük az egyházi ünnepeknek a fontosságát, amelyeket nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásol most már akár a karácsonyt, akár a húsvétot, akár pünkösdöt, vagy akár melyiketnék az, hogy a világban mi van. Ugyanakkor nekünk mégiscsak oda valahova a mélységbe vagy a magasságba kellene ezeken az ünnepeken eljutnunk. A mélységbe, a gondolatainkba, hogy mi is történik valójában, és azt próbáljuk majd itt ezen az áhítaton egy picit megerősíteni. A magasságban pedig valójában, hogy ezeken az ünnepeken az egyik legfontosabb lenne, hogy föl emeljük a lelkünket az örökkévaló Istenhez.
Kedves jelenlévő gyülekezet, a felolvasott igeszakaszból is átjött talán, hogy ugye a Szentlélekről szól a pünkösd ünnepe, ezért is alapigeként ezt a rövid kis igét emelem ki Ján apostol evangéliumából, amely így szól a 20. fejezet 22. versében, hogy vegyetek szent lelket. Ugye a pünkösd előtt 10 nappal, amikor áldozott csütörtökön a mennyben menetel ünnepe van, Jézus eltávozik a tanítványok személy elől, eltűnik a felhők között, akkor mielőtt elmegy, a búcsú beszédében arról beszél, hogy menjetek el szélesebb világon, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, ezt általában a keresztelkedéskor el is szoktuk mondani, az alap igeként ismerjük ezeket a szavakat, egyfajta feladatszabás hangzik el a földön maradó tanítványok számára. Hát a tanítványok ott voltak, néztek fölfelé, Jézus eltűnt a felhők között, és egyszer csak magukra döbbentek, hogy na jó, de hát ezt hogy fogjuk végrehajtani? Itt maradtunk mi. Hogy fog ez a szolgálat működni Jézus nélkül? Hiszen ő volt a motorja, az egésznek a hajtó ereje. Hát a pünköst csodája pontosan az rá 10 nap múlva, ugye 10 nap van áldozat sütörtök és pünköst között, hogy megerősíti ezeket a tanítványokat, kitölti rájuk Isten az ő szent lelkét, ahogy Jézus azt megígérte, hogy majd küldök nektek párfogót, ahogy olvastuk is az evangéliumból. És hát a tanítványok, akik ugyan nem sokat látnak ebből a szent lélekből, de érzik, hogy valami történik bennük. Tüzes, kettős, tüzes nyelvek szállnak a fejükre, és ahogy valahogyan elképzelhetetlen számunkra, de mégis ahogy belőjük ér ez az erő, ez a lélek ereje, úgy átalakul az ő életük, az a szolgálatuk, az egész szívük érzésvilága. Hiszen Péter beszélni kezd, mintegy 3000 ember van ott a téren, és az a csodálatos, hogy ahogy olvastam is, mindenféle ember, minden nációból úgy érzi, ahogy Péter beszél a lélek erejét, ahogy neki beszél, hiszen hiába vannak nyelvi különbségek közöttük, mindegyik érzi azt az égi mennyei világról szóló bizonságtételt, amit Péter ott hirdet számukra. Érdekes, hogy a pünkösd éppen ezért az egyház születés napja, mert egybefogja a különböző népeket, és egyfajta gyülekezetté, egyfajta egyházzá szerveződik az ott lévő tömeg. Igen, a Szentlélek munkája pontosan ez számunkra, hogy egybeformál, összefog bennünket, egybefog bennünket, mint Isten gyermekeit.
Küldd el, Uram, szent lelkedet, a bölcsesség lelkét, olyan nagy vagy, Istenünk, hogy távolinak tűnik a világod, hogy sokszor riaszt fölséged, olyan idegennek látszanak gondolataid, a te utad és a te járásod, olyan nehéz a te valód és a kegyelmednek a fölfogása, hordozása és szolgálata. A bölcsesség ajándékával tedd ízessé számomra a te világodat, hozd közelbe a távolit, otthonivá az idegent, természetessé a természet fölöttit. Vedd el szeretetem fáradtságát, áldozatom és helytállásom kikényszerített voltát, a mindennaposság és a szokásosság közönnyét, az elmém ernyedő hangulatát, a kötelességszerűség és a becsületes helytállás komorságát. Add bőséggel, Uram, a bölcsesség lelkét nekünk. Osd belénk, Istenünk, az értelem szent lelkét. Sokszor érthetetlenek előttem titkaid, és úgy állt meg hitünk tanítása előtt, mint ha egyik titok a másikkal rokon nem is volna, mint ha csak szeszélyesen összeválogatott tanítás halmaz lenne. De a te értelmed áll minden mögött. Te tudod mindennek az okát, te látod mindennek a célját, a te logikát biztosít, következetességet a hitünkben. Ezt a te értelmedet add ajándékul, hogy a fátyol mögött és a hit sötétjében egy benső biztonságérzéssel, a majdnem látás önkéntelenségével igazodjam el hitünk tanításaiban, hitünk titkaiban. Tedd könnyebbé, élőbbé, szárnyalóvá hitemet az értelem ajándékával. Add nekünk, Uram, a tudomány ajándékát, és igazíts el vele a világ dolgaiban. Lássam át világosan, hogy gyökerében minden esemény tűnékeny, múlékony, sokszor hiába való, a fények is és az árnyak is. Nem érdemes hát csak rájuk építeni, se szeretetünket, se gyűlöletünket. Kár csak belőlük forrásoztatni örömeinket és bánatainkat. Ha tűnéken is a világ, egy rendeltetése mégis van, takartan téged hordozni, igazságaidat, szándékaidat, terveidet. Taníts meg, tudomány szent lelke, hogy észrevegyem mindennek a mélyén az Istent, hiszen ott él mindennek az alján, mindeneknek a függönye mögül ő jelentkezik, ő hív. A természet és a történelem mindenféle fajtájú függönye mögül. A múlékony világ mögött téged keresni, téged megragadni, tanítson meg a tudomány szent lelke. Add nekünk, Uram, a jó tanács szent lelkét. Milyen bonyolultnak látszanak az emberekkel való kapcsolataim, mindennapi feladataim, az életben való eligazodásom. Hányszor kell megállnom és magamtól kérdenem, mit tegyek, hogy az üdvösségem biztosítva legyen, hogy senkinek ne védsek, és neked is tetszésedre legyek. Sokszor azonban még ez a kétel sincs. Jó tanácsnak, Szent Lelke, oltsd belém ezeket az üdvös kételyeket a tetteim előtt. Adj mindjárt mellém eligazító jobbal azt válasszam, ami szent fölséget szándéka és akarata. Tedd találékonyja a szívemet, és határozottá a te szavadnak a követésére. Add nekünk, Uram, a jámborság lelkét, a kegyelet, az áhítat, Szent Lelkét. Hogyan is hívjunk, hogyan is nevezzünk, hogy kisse is megsejtsünk téged. Úgy is hívhatnánk, hogy szent tapintat. Úgy is hívhatnánk, hogy szent megilletődöttség, szent ihletettség, amely mindenen megérzi az Isten gyermekség kegyelmeit és távlatait, sőt feladatait. Ezért adj serénységet az emberekkel szemben való kötelmeim teljesítésében, hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom benne és általuk téged magadat. Ha pedig ők hibáznak vagy mulasztanak velem szemben, nem akarok betörni senki emberfia világába durva, kemény, megtorló kezekkel, hiszen minden ember fölött ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és kegyelem titka. Te tudod egyedül, ki mit, miért tesz, vagy nem tesz meg éppen. A kegyelet, Szent Lelke tegye láthatóvá szívünket. Add nekünk, Uram, az erősség Szent Lelkét. Ha számba veszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet, sokszor kétségbe kell esnem erőtlenségem láttán, kitartásom hiányán, álhatatlanságomon. Szenvedélyek sűrűsödnek lelkünk peremén, amikkel nem tudunk elszámolni. Áldozatokat kell hoznunk Istenért, egyházért, magunk és mások üdvösségére. De sokszor töprengünk és félünk az áldozatoktól. Rettegünk másoktól, akiket elviselni az erősek is alig tudnak. Uram, tölts el bennünket az erősség ajándékával. Legyünk bátrak, tetterősek, áldozatokat örömmel hozni tudó hősök. Add nekünk, Uram, a te erősséget, Szent Lelkét. Szent és üdvös félelmet olcs belém, Uram, a te félelmednek lelkével. Nem a kárhozatra vívő félelmet, mely sorva sugarít, kétségbe, aggályba sodor, nem is a szolgai félelmet, mely bátortalan és sötétegű, de azt a félelmet, amelyet te akarsz, amelyet te kívánsz, ami üdvös nekünk, ami fölemel, ami lendít, ami te feléd sodor. Te magad akartad, hogy elrémüljünk, hiszen a pokol borzalmait különben nem mondtad volna. Te akartad, hogy elrémüljünk a bűn súlyosságától. Te mondogattad, hogy milyen hatalmas az Isten keze, az Isten hatalma és ereje. Ezzel azt akartad, hogy szavaid nyomán a lélek megrendülésének sötét felhői, gondotlanságunk és felelőtlenségünk bárányfelhős egének aljára húzódjon. A kárhozat itt van elrejtve az előttünk levő világban, a velünk élő emberekben. A te szent fölséged semmibe vevése húzódik meg és fenyeget bennünket.
Képesnek kell lennünk minden kihívásra választ adni. Emelte ki a Honvédelem napja alkalmából Budapesten, a Budai Várban elmondott beszédében Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter május 21-én kedden. Szellemiségében, gerincében, technikájában egy megújuló magyar honvédségről beszélhetünk. Ezt már Böröndi Gábor vezérezredes, honvéd vezérkar főnök hangsúlyozta beszédében. Honvédségi hírek röviden, ezúttal a Honvédelem napjának központi eseményét idézve, a katonáink előtt tisztelegve.
A jövő kihívásaira vetünk egy pillantást. Nem lehetnek kétségeink, komoly erőfeszítéseket kell még tennünk, hogy felkészüljünk mindenre, ami ilyen háborús időkben előadódhat. Képesnek kell lennünk minden kihívásra megfelelő választ adni. Az idő is szorít bennünket. Minél inkább elmérgesednek a dolgok a szomszédban folyó háborúban és a brüsszeli tárgyalóasztaloknál, annál több arányérzékre, nyugalomra, józan belátásra és erőre van szükségünk.
Szellemiségében, gerincében, technikájában egy megújuló magyar honvédségről beszélünk. Egy átalakítás alatt lévő magyar honvédségről. Mi a történelmi küldetésünk? Mi vezetők, ha egyszer mi is letekintünk majd, akkor azt lássuk, hogy 100, 200 vagy 1000 év múlva továbbra is Magyarországban él. magyar nyelven beszélnek az emberek, a magyar kultúrát, a magyar keresztény hagyományokat követik. Ha ez sikerül, mert olyan hadsereget építünk fel, akkor sikeresek vagyunk.
Nem változtatva a hagyományokon, Nádasi Alfonsz egykori tábori lelkész hadinaplójából egy újabb történetet olvas föl, Büzsöny Ferenc.
Nos, már mindig kisebb a bejárható terület, de azért még el tudok jutni kis egységekhez. Ezek az egységeseknek nevezett hőseink teljes káoszban vannak. Találkoznak más hasonlókkal, azok sem tudják, hova tartoznak, csak véletlen parancsokat kapnak. De néha napokig el vannak vágva mindenkitől és mindentől. Vannak olyanok is, akik a helyi lakosságtól kaptak élelmet két napon át. Most, amikor már több mint 40 napja fegyelem katonáinkat az ostromgyűrű bezárta óta, mind jobban csodálom őket. Azok a fiatal tisztek, tisztesek és bakák, akik soha életükben nem vettek részt városi harcban, pillanatok alatt belehelyezkedtek az ismeretlen körülményekbe, és öntevékenyen hajtják végre a parancsot. Ezen azt értem, hogy magukra hagyottan rögtön felismerik a megváltozott veszélyt, és aszerint cselekszenek. Akkor már a vezénylőnek sincs a fejében az alapparancs. Csak azt látja, hogy mi a legjobb az ellenség megsemmisítésére, és a saját élete mentésére, és ezzel a főváros védelmére. Ezzel persze nehezíti a végkifejletet. De mit tehetne mást? Egyik alkalommal az alagút másik oldalára vezettek. Undorral gondoltam közben a bűzhet levegő sziklára. Nem messze az egyik utca vége felé egy nagy házba vittek azzal, hogy misézzem szegény embereinknek, mert már többször üzentek nekem, de üzenetüket sohasem kaptam meg. Amikor befejeztem a szentmisét, feloldozást adtam, lementem a pincébe, és megkérdeztem, hogy nem akarnak-e ott is szentmisét. Dehogy nem, volt a felelet. Alig kezdtem el a misét, felhangzott a kiabálás. Itt vannak az oroszok. Hát abban maradt minden, rettegve szorongott mindenki. Felmentem a mieinkhez, nem akartam a gyávaság látszatát kelteni, mint a legveszélyesebb helyzetben ott hagytam volna a sajátjainkat. Akkor láttam, amiről eddig csak részleteiben volt tapasztalatom. Az egyik első emeleti ablakból óvatosan lenéztem, és láttam, hogy mintegy 15 orosz támadja a mieinket. Macska ügyességgel ugrálnak embereink egyik ablakból a másikhoz, sőt egyik emeletről a másikra. Ahogy nézem az arcukat, nem félnek, nem kapkodnak, mintha valamennyien céllevészetet gyakorolnának. Meg is volt az eredménye, de a ruszkik elkezdtek kézigránátokat dobálni. Volt közöttük egy bika erejű. Az úgy tudott célozni, hogy még a második emeleti ablakot is kitűnően eltalálta. Isten csodája, hogy könnyebb sérülésen kívül egyikünknek sem lett semmi baja. De a többi orosz szintén hősiesen viselkedett, nem hagyták magukat, de nem tudtak bemenni a házba, mert a kapuzinben is voltak mieink. Ezzel csak észreveszem, hogy géppuskát cipel két derék magyar az első emeletre, de egy távolabbi lakásba, hogy oldalról kapják el az ellenséget. Izgatottan figyeltem. Elkezdik az első tárat, ezzel rögtön négyet leterítettek. Ketten, majd még egy, futva menekültek. Két sebesültjük volt a többi hősi alatt. Bekísértük őket a kötözőhelyre, amelyet csak vaktában találtunk meg. További sorsukról nem tudok semmit.
Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, hogy megtiszteltek bennünket, tegyék ezt majd egy hét múlva is, adásunk ismétlésben hallható szombaton és hétfőn is. Egy hét múlva szerdán jelentkezem újabb műsorra. Addig is további kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. Az Interalma Caritas 12. évfolyamában az 523. adást hallották. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Ha olajfád termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad marad, a jövevényé, árvájé és az özvegyé legyen az. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.